A mi időnk, a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra. Ezért olvassuk Isten igéjét hétről hétre közösen, mert ez a meggyőződésünk, hogy Isten használni akar bennünket, hogy a mi időnkben általunk gyakoroljon jó hatást, megmentő és szabadító hatást a környezetünkre, a világra. Így olvassuk ezen a mai délelőttön, a Mi Időnk című igehirdetés sorozat keretében a Prédikátor könyve 8. fejezetét, a 11. és 12. verseket. Így hangzik tehát az élő Isten szava. Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az emberi szív gonosz indulattal. Úgyhogy a vétkes százszor is követhet el gonosz tettet hosszú időn át. De én mégis tudom, hogy az Istenfélőknek lesz jó dolguk, mert félik őt. Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az emberi szív gonosz indulattal. Atyánk, te erős, hatalmas és szerető Isten vagy. A te szereteted az égig ér, és a te hűséged a magas fellegekig. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, hanem tanítani akarsz bennünket, hogy hogyan éljünk. Kérünk, így taníts bennünket, és tegyél bennünket jobb emberekké, akik a kapcsolataikban is helyesen állnak helyt. Amen. Miért olyan nehezek az emberi kapcsolataink? Így szól a mai kérdésünk, amelyet körül fogunk járni. Mert az a tapasztalatunk, hogy próbáljuk a legtöbbet adni azoknak, akik szeretnek bennünket, próbáljuk a szívünket odaadni, a szeretetünk teljességét, és sokszor ezeknek a próbálkozásainknak mégis sértődés és bántódás a vége. Annyira vágyunk mindannyian a megbocsátásra, és sokszor mégis annyira nehéz megbocsátani azoknak, akik bűnt követnek el ellenünk. Megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. Miért olyan sok a feszültség a kapcsolatainkban? És miért olyan nehéz szeretni, és jól szeretni, miközben a szívünk csak arra vágyik, hogy bennünket szeressenek. Honnan jön ez a nagy feszültség? Vagy még egyszer, miért olyan nehezek az emberi kapcsolataink? Azért, mert a veszekedéseink nem Isten trónja előtt zajlanak. Ez Isten válasza a kérdésünkre, és ezt szeretném kibontani előttetek. Miért olyan nehezek az emberi kapcsolataink? Azért, mert a veszekedéseink nem Isten trónja előtt zajlanak. Na nézzük, hogy mit jelent ez a megállapítás. Még egyszer hadd hangozzon a mai alapigénk. Prédikátor könyve 8. fejezet 11-12. vers. Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az emberi szív gonosz indulattal. Úgyhogy a vétkes százszor is követhet el gonosz tettet hosszú időn át. Van az emberi kapcsolatoknak ezen a földön egy olyan jellegzetessége, amit az első pillanattól kezdve nagyon súlyosan megtapasztalt az Édenkerten kívüli emberiség. A tökéletességből kiesett emberiségnek végtelenül hamar kellett szembesülni az emberi kapcsolatok jellegzetességével, mégpedig azzal, hogy nem tudjuk úgy rendezni a kapcsolatainkat, mint ahogy szeretnénk, mert a legjellemzőbb hozzáállás, amikor kapcsolati nehézségünk merül fel, az nem a rendezés irányába mutat, hanem abba az irányba, hogy ki akarunk menekülni ezekből a kapcsolatokból. És a kapcsolatoknak ez a jellegzetessége elindul Káinnál, az Édenen kívül született első embernél, és folytatódik egészen Jézusig, sőt Jézus után rajtunk keresztül is. Zsigerből, a lelkünk mély rétegeiből nem az jön, hogy rendezzük a kapcsolatainkat, hanem az, hogy meneküljünk ki belőlük. Hogy ami kellemetlen, ami fájdalmas, azt taszítsuk el magunktól, zárjuk ki, ne foglalkozzunk vele, hanem a lehető legrövidebb idő alatt valahogy kerüljünk ki abból, ami fáj, ami nehézséget vagy feszültséget okoz. Káinnak volt egy problémája a testvérével. Féltékeny volt rá. Isten megáll előtte és azt mondja, hogy Káin, mi a baj? Miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ez egy üzenet volt Káin részére. Káin, te nem emeled föl a fejedet, hanem lehorgasztod. Pedig aki jól cselekszik, az emelt fővel járhat. Neked mégis lefelé néz a tekinteted. Nem jól cselekszel. Ez volt Isten üzenete. Gond van a szíveddel. Kapcsolati nehézséged van az öcséddel. Gyere, oldjuk meg együtt. Gyere, beszéljük meg. Gyere, hadd mutassak rá arra, hogy hogyan gondolkodom én a kapcsolati nehézségekről, mert tudod, nekem is van valaki, akivel kapcsolati nehézségem van. A szüleid. Ádám és Éva, a kedvenceim. De tudod, a kapcsolatunkban támad némi zavar. Van nekem is dolgom, amit meg kell oldanom, és meg is fogom tudni oldani. Gyere, segítek neked is. Mit tesz mégis Káin? Figyelmen kívül hagyja az isteni segítséget, megtagadja azt, és rááll a kapcsolatok rendezésének arra az útjára, amit a legtöbben gyakorolnak ezen a világon. Kizárja magát a feszültségből, rövidre akarja zárni a problémát, ki akarja iktatni azt, ami fáj, azt, ami nehéz, és ő úgy iktatja ki, hogy ez a probléma többet nem kell fel a földről. Ő úgy rendezi a kapcsolati nehézségét, hogy az öccse holtan marad fekve. Ott a földön. És ez a tendencia öröklődik generációkon át. És most gondolj a saját kapcsolatrendezési megoldásaidra. Mihez szoktál folyamodni? Te milyen fajta ember vagy? Mert ugyanezt a megoldási jellegzetességet látjuk később azoknál, akik Jézust elítélik. Itt van egy probléma, és nem tudunk vele mit kezdeni. Úgy érezzük, hogy túl nő rajtunk. A problémát tehát, hogy a kapcsolatban, ami közöttem és a másik ember között van, csak úgy lehet megoldani, mondják Jézus gyilkosai, hogy kiiktatjuk ezt az embert. Kivesszük őt a képből. De nem igazán sikerült nekik, mert a tettük nem, hogy kiiktatta volna a problémát, hanem Isten tervébe beilleszkedve az egész világ számára megmentést hozott. Te hogyan rendezed a kapcsolataidat? Amikor nehézre fordulnak a dolgok a feleségeddel, a férjeddel, amikor kapcsolati nehézségek merülnek fel egy kollégáddal a munkahelyeden, amikor rokoni körben kiéleződik egy helyzet pont azokkal, akiket egyébként a legjobban kellene szeretnünk, akkor mi a te megoldásod ezekben a szituációkban? Sokan kimenekülnek ezekből, és az egész életüket menekülő üzemmódban élik. Csak a menekülő üzemmód az mindig újabb és újabb zárt ajtókat hagy maga mögött, és az újabb és újabb zárt ajtók mögött újabb és újabb titkok és feszültségek maradnak meg, és ezek a titkok és feszültségek egyre nagyobb erővel fogják nyomni a mi vállainkat. Nem azokét, akiket magunk mögött hagytunk, hanem a mi vállainkat. És minél idősebbek leszünk, ha egyre több ilyen zárt ajtó van mögöttünk, a maguk frusztrációival, feszültségeivel, titkaival, annál nehezebb lesz elhordozni ezt az életet, amit itt a Földön kell élnünk. Isten azonban Káintól kezdve, Jézuson át a számunkra is azt üzeni, hogy nem kell egyedül hordoznod ezeket. Gyere, szeretnék neked segíteni, és megmutatom, hogy hogyan kell a nehéz kapcsolatokat is rendezni. Miért kezdtem azzal, hogy azért olyan nehezek az emberi kapcsolataink, mert a veszekedéseink nem Isten előtt zajlanak? Hát azért, mert a prédikátor, aki rászánta az életét a dolgok megértésére. A prédikátor azt mondja, hogy mivel nem ítélkeznek hamar a bűnök felett, azért van tele az emberi szív gonosz indulatokkal. Így aztán a vétkes, ha akarja, százszor is elkövetheti ugyanazt hosszú időn át. Mert nem hozzuk a veszekedéseinket. Veszekedéseink szóval jellemzem most a bármilyen típusú konfliktust. A vitás helyzettől kezdve, a nézeteltérésen át, a nyílt szembenállásig, ezt most jellemezzük egy szóval, mint veszekedés. Amikor ezek a konfliktusaink, nehéz ügyeink nem Isten előtt zajlanak, akkor a természetükből fakadóan felfognak halmozódni az életünkben. Azért van tele az emberi szív gonosz indulattal, mert hogyha nincs, aki ezt a gonoszságot elvenné belőlünk, hogyha nincs, akinek azt tudnánk mondani, hogy úgy akarok gondolkodni, mint te, és úgy akarom rendezni a nehézségeimet, mint te, Uram, akkor a gonoszság magától nem hagyja el a szívünket. A nehézségeink a kapcsolatainkban nem fognak maguktól megoldódni, hanem egyre és egyre jobban megtelítik a szívünket. És minél több gonosz indulattal van tele a szíved, annál fogékonyabb leszel arra, hogy azokat a megoldásokat és irányvonalakat kövesd újból és újból. És ezért van az, hogy veszekedésekben, vitákban, nézeteltérésekben újra és újra azt éljük át, hogy már megint itt vagyok. Már megint itt vagyok, és ugyanazt teszem, mint legutóbb, pedig már akkor is valahol fölfogtam, hogy nem így kellene rendezni a kapcsolataimat. Ezért mondom, hogy abban a pillanatban, amikor a veszekedéseink Isten trónja előtt kezdenek el zajlani, akkor Isten be tudja hozni az ő kapcsolatrendezési mintáit, és ez az egyetlen menekülés a számunkra. Azt írja a Jelenések könyve, hogy Isten trónja előtt elterül egy érdekes képződmény, amit János azzal a szóval illusztrál, hogy egy üvegtenger. Isten trónja előtt egy üvegtenger terül el. Hát, elhisszük, hogy ez biztos, hogy nagyon jó, meg szép, de mi ez az üvegtenger Isten trónja előtt? Miért olyan fontos ez? Hát első körben, hogyha úgy elképzeljük a mennyet, és el kellene képzelned, hogy vajon mi van Isten trónja előtt, mi az a legfantasztikusabb dolog, ami ott van, hát nem az lenne az első, hogy üvegtenger. De tudjátok, hogy miért van üvegtenger Isten trónja előtt? Azért, mert a tenger az az állandó háborgásnak, az állandó viharnak, nehézségeknek a szimbóluma a Bibliában. Mert hogyha valaki látott már tengert, akkor az tudja, hogy a legtöbb esetben a tenger az nem nyugodt. A tenger az folyamatosan nyugtalan. Mindig hullámzik, mindig kavarog, a legkevesebb esetben nyugodt. És aztán ez a szimbólum, ez végigvonul a Biblián, és például az Isten ellen lázadó emberiségnek, vagy az Istent nem ismerő embereknek, a pogány népeknek a szimbólumává válik. Az állandóan kavargó és nyughatatlan tenger. Na ehhez képest Isten trónja előtt a mennyben mi terül el? Egy olyan végtelenül nyugodt és sima tenger, mint az üveg. Értsd, Isten jelenlétében, Isten trónja előtt békében zajlanak a dolgok. Nem kavarognak, nem nyughatatlanok, nem hullámoznak állandóan, hanem Isten jelenlétében a tenger megnyugszik, és kifeszül, mint a legfeszítettebb víztükör, mint az üveg. Ezért mondom, hogy amikor a veszekedéseink Isten trónja előtt kezdenek el zajlani, akkor ott nyugalom, békesség és a megoldás közelít el hozzád. A gyerekeim időnként veszekszenek. Az idő az van úgy, hogy sokkal sűrűbb, meg van úgy, hogy időnként vannak lazább időszakok. Mondjuk úgy, hogy nem ismeretlen a számomra, hogy milyen az, hogyha gyerekek veszekszenek. Amikor ezek a veszekedések az én jelenlétemen kívül történnek, akkor általában nem a rendeződés szokott a vége lenni. Amikor ezek a veszekedések valahol máshol történnek, mint ahol én vagyok, egy másik szobában vagy tőlem távol, akkor ott a hangerő általában emelkedik, és időnként még tompa puffanásokat is lehet hallani. Amikor elkezdik rendezni a saját módjukon a dolgokat. A hangerő emelkedik, a puffanások időnként áthallatszódnak a másik szobába, és a vége általában az, hogy valaki sír. Tudjátok, ez az Isten előtt való életünknek a látlelete. Annyiszor elgondolkodtam már, Uram, pontosan így működünk mi is. Ott vagyunk valahol tőle távol a másik szobában, és megy az adok-kapok, ki kezdte, ő kezdte, nem én, ne bánts, te nem mondhatod ezt, te meg ezt nem mondhatod, és a vége püf. És amikor így kezdjük el rendezni a kapcsolatainkat, akkor a végén valaki mindig sérülni fog. Ezzel szemben, amikor megjelenek azon a helyen, ahol a gyermekeim veszekszenek, abban a pillanatban van véleményem arról, hogy hogyan kellene rendezniük a nehézségeiket. És nem is fogom vissza magam, hanem elmondom, hogy gyerekek, hogy kellene ezt rendezni. És addig, amíg maguktól nem tudják megoldani a problémát, amikor megjelenek, akkor ráállunk együtt a probléma rendezésére. Amíg Istentől távol vagy benne egy kapcsolati nehézségben, amíg a problémáid és a veszekedéseid nem Isten trónja előtt zajlanak, nem fogsz tudni kikeveredni valamilyen értelmes megoldásra. Anitával, az én legnagyszerűbb feleségemmel nagyon keveset veszekszünk. Nagyon-nagyon keveset. 13 éve vagyunk házasok, szuper házasságban mindenkinek ilyet kívánnék. De időnként mégis elérnek bennünket is a kapcsolati nehézségek, a veszekedések. Sokszor megfogalmazódott bennem, hogy na ez az a pont, Tomi, ez az a pont! Ha most még kimondod azt, ami a szíveden van, akkor el van veszve az egész beszélgetés. Mert onnantól kezdve bekapcsol a menekülő ösztön, és menekülni akar egyik vagy másik fél. És tudjátok, hányszor eszembe jutott már, hogy vajon, hogyha Isten ezt most látja, és hogyha én ezt Isten jelenlétében mondanám, akkor is ezt mondanám. Hogyha most Isten itt megállna mellettem, mint ahogy hiszem, hogy folyamatosan velem van, és veled is jelen van, akkor biztos, hogy ezt mondanád? Az ő jelenlétében, ahol a tenger lecsendesül, ahol te magad tudod, hogy hányszor jössz Isten jelenlétébe, mert szeretetre van szükséged, mert megbocsátásra van szükséged, mert tudod, hogy bűnt követtél el, de jössz a kegyelemért, hogy amikor benne vagy egy vitás helyzetben, egy konfliktusban, akkor mi lenne, hogyha ott, abban a konfliktus helyzetben behívnád Istent, és azt mondanád neki, hogy Uram, gyere, állj ide mellém, és tudatosítanád, kőkeményen tudatosítanád, hogy Isten itt van. És az ő jelenlétében nem mondhatom azt, amit mondani akarok, mert nem visz előre, sőt, felrobbantja azt a kapcsolatot. Ez tarts szem előtt most még a továbbiak folyamán is. Isten előtt üvegtenger van. És még egy dolog. Isten soha nem érzéketlenül és részvételenül van jelen egy ilyen konfliktusban, hanem érzelem gazdagon és részvéttel, és tudja, hogy egyedül nem tudod megoldani, de szeretne segíteni. Isten nem úgy áll meg melletted, hogy na már megint veszekedtek? Na már megint nem megy? Hát nem igaz, hányszor elmondtam már? Szedd már össze magadat. Nem így áll meg melletted, hanem úgy, mint akinél tényleg jelen van a megoldás kulcsa. Erről szól Pál apostol gondolata az első korintusi levél 11. fejezetében. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Szóval amikor Isten egy konfliktus helyzetben, és nem csak a nyílt veszekedésben, amikor aztán tényleg feszülnek az indulatok, hanem egy nehéz konfliktus helyzetben, ami mondjuk zajlik egy ideje a rokonságodban vagy a munkahelyeden. Istennek van véleménye róla. Isten szeretne eligazítani. És arra hív, hogy gyere és csendesedj le az ő jelenlétében, és vizsgáld meg ezt a helyzetet az ő szempontjaiból, mert az életet fog eredményezni, a te megoldásaid meg halált. Ha mi magunk ítélnénk meg magunkat, vagyis próbáljuk megoldani a dolgainkat, nem esnénk ítélet alá. Ez valahogy mindig így van. Én vagyok a hibás? Nem. Hát az hogy? Hát ő. De amikor Isten ítél, akkor nevel, hogy el ne vesszünk. Úgyhogy, ha tudod, hogy kihez tartozol, és tudod, hogy mit tett érted Jézus, azt is tudni fogod, hogy mit kell tenned. Ha tudod, hogy kihez tartozol, és tudod, hogy ő mit tett érted, azt is tudni fogod, hogy mit kell tenned. Hát ezt, hogy mit kell tenned egy nehéz kapcsolati helyzetben, ezt a következőkben négy isteni alapelv mentén szeretném nektek kifejteni. De még mielőtt ebbe a négybe belevágunk, miért mondom azt, hogyha tudod, hogy kihez tartozol, és tudod, hogy mit tett érted, azt is tudni fogod, hogy mit kell tenned. Hát azért mondom, mert a Prédikátor könyve 8. fejezet 12. versében így összegzi Salamon, hogy mire jutott az emberi kapcsolatokkal összefüggésben. De én mégis tudom, hogy az Isten félőknek lesz jó dolguk, mert félik őt. Tehát választható két út. Mehetsz a saját elgondolásaid szerint, meg amit a környezetedből összegyűjtesz, vagy mehetsz Isten gondolkodásmódja és megoldásai szerint. És lehet, hogy úgy tűnik, hogy a bűnös százszor is követhet el vétket hosszú időn át, és lehet, hogy úgy érzed, hogy én ezt már nem bírom. Mert amikor századszorra is benne vagy ugyanabban a helyzetben, és már megint veszekszel a férjeddel vagy a feleségeddel, már megint nem bírtok zöldágra vergődni a gyerekeddel, már hosszú évek óta benne vagy egy rokoni összefeszülésben, vagy hetek óta minden nap annak az arcát kell nézned a munkahelyeden, akivel fasírtban vagy, százszor is követhet el a bűnös bűnt, mert nem Isten előtt zajlanak a dolgaink. De ekkor te Isten gondolkodás módját fogod választani, és azt mondod, hogy de én mégis tudom, hogy az Isten félőknek lesz jó dolguk, mert félik őt, vagyis keresik az ő akaratát. Mi tehát az a négy isteni alapelv, amit Isten elénk tár a kapcsolati nehézségeinkkel összefüggésben? Az első, ne halogasd a rendezést. Ne halogasd a rendezést. Mit mond erről Pál apostol az Efezusi Levél 4. fejezet 26-7. Versében? Haragudhattok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Megfordítva, ha halogatod a rendezést, és lemegy a nap a te haragod fölött egyszer, kétszer, sokszor, annál nagyobb helyet adsz az ördögnek, és ne legyen furcsa, ne lepődj meg, hogy minél többször megy le a haragoddal a nap, annál nagyobb helye lesz az ördögnek az életedben, meg ebben a kapcsolatban, és annál nehezebb lesz megoldani. Úgyhogy az első isteni alapelv, hogy ne halogasd a rendezést, mert minél tovább halogatod, annál nehezebb lesz visszatalálni a megoldáshoz, a közös ponthoz. Mert tudjátok, a kapcsolatoknak a természete olyan, hogy amikor már vissza kell emlékezni a régmúltra, ott sárdobálás következik. Annak idején te azt mondtad, de nem mondtam, de azt mondtad, én olyat nem mondtam, én pedig emlékszem. Jó, mindegy, de te pedig azt mondtad, én olyat nem, de igen, de nem, de igen. Na, ezért mondtam, látjátok az elején, hogy mint a gyerekek. Ne halogasd a rendezést, ne menjen le a nap a te haragoddal. De nem is kell megvárni a nap végét. Amint felmerül a konfliktus, itt jön a következő isteni alapelv. Légy proaktív. Előzd meg, még mielőtt az ördög jobban betehetné a lábát az életedbe és a kapcsolataidba. Előzd meg, légy proaktív. Na ez nem megy máshogy, csak Istennel. Az a fajta proaktivitás, előzékenység, hogy még csak érzem, hogy kezd kiformálódni egy konfliktus, de megelőzöm, és oda megyek az illetőhöz, és azt mondom, hogy ne haragudj, én úgy érzem, hogy valami nem teljesen százas kettőnk között. Megengeded, hogy beszéljünk erről? Ez a proaktivitás. Előzd meg, ez nem megy máshogy, csak Istennel. Mert ehhez nagyobb szeretett dózisra van szükség. mert a kapcsolati rendezéseinknek, hogyha az a természete az Édenkertnek ezen az oldalán, itt kint, ha az a természete a kapcsolati nehézségeinknek, hogy menekülő üzemmódba kapcsolunk, és egy jól irányzott mozdulattal le akarjuk rendezni a problémát, meg ki akarjuk iktatni, akkor a proaktivitás, hogy minél hamarabb előzékenyen rendezzük, hát ez nagyon távol áll ettől. Ez csak Jézussal lehetséges. Vele viszont lehetséges. Légy proaktív, miért mondom ezt? Pál apostol ezt írja a római levélben, 12. fejezet, 9. vers. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól. Oké, ne ölelgesd a gonoszt, ne ölelgesd az ördögöt, hanem iszonyodj tőle. Ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők. Konfliktusod van valakivel? Munkahelyen, családban, gyülekezetben? A tisztelet adásban és a rendezésben légy proaktív, legyél előzékeny és megelőző. Harmadik Isten alapelv, harmadik isteni alapelv. Keresd Isten igazságait a sajátjait helyett. Efezusi levél, 4. fejezet, 32. vers. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Hát ezért nincs nekünk sok mozgásterünk, hogy meddig halogathatunk egy megbocsátást. Mert ha azt mondod, hogy Krisztus a te urad, és tőle tanulod, hogy hogyan kell élni, akkor barátom, ez az igazság. Kőkeményen. Ahogyan Isten neked is megbocsátott Krisztusban, neked is úgy kell mindenkinek megbocsátani, aki valaha vétkezett ellened, vagy majd vétkezni fog ellened. Nincs kibúvó. Rendezni kell, proaktívnak kell lenni, és Isten igazságait kell keresned és beépítened a sajátjait helyett. Mert Isten azt mondja, hogy nem mész el menekülő üzemmódba, nem ütöd le a problémát, nem zárod be az újabb és újabb ajtókat, hogy a végén rádomoljon, hanem ahogyan neked megbocsátott Krisztusban Isten, neked is kötelességed megbocsátani. De tudjátok, milyen felszabadító ez? Tudjátok, milyen felszabadító? Amikor proaktív vagy, odamész, és elkezded rendezni a dolgot, és megfeszíted a lelki izmaidat, és azt mondod, hogy nem hagyom, hogy ez a probléma túlnőjön rajtam, hanem rendezni akarom, akkor el fog önteni annak a békessége, hogy rajta vagyok Isten útján. Hogy jól csinálom a dolgaimat. Na most itt meg kell jegyeznem egy széljegyzetet. Egy bukott világban élünk. Nem ideális világ, hanem egy bukott világ. Ebben a bukott világban az emberi kapcsolatoknak van egy természetes tehetetlensége. Hurcoljuk magunkkal ezeket a kapcsolatokat, és nem gördülékenyen megy általában az életünk, hanem van egy természetes tehetetlenség ezekben a kapcsolatokban. A legtöbb, amit mi tenni tudunk, hogy kőkeményen ragaszkodunk Isten igazságaihoz, például ehhez a 4 alapelvhez, amit most elétek tárok, de ami ezen túl megy, az nem a te felelősséged. Hála Istennek nem sok, de volt 1-2 nehéz helyzet az életemben, amikor meg kellett tanulnom ezt az alapigazságot. Hogy mások érzelmeiért és döntéseiért én nem tudom vállalni a felelősséget. És mindez hozzá tartozik ahhoz a képhez, amit most itt kibontok számotokra Isten igéje alapján. Ha te nem halogatod a rendezést, hanem odamész, ha te proaktív vagy egy konfliktus helyzetben, ha te keresed Isten igazságait a sajátjait helyett, és valaki mégsem vevő hogy rendezze a konfliktust, hogy fogadja a megbocsátásodat, hogy fogadja az előzékenységedet, az nem a te felelősséged. Tudom, hogy ezek nagyon nehéz érzelmi helyzeteket generálnak, de ez is hozzátartozik Isten gondolkodásmódjához. Ha valaki nem fogadja, nem nyitott, pedig te szeretnéd, az nem a te felelősséged. Mások érzelmeiért nem tudsz, és nem is kell felelősséget vállalnod. Amiért felelősséget kell vállalnod, és tudsz is, az a saját hozzáállásod a kapcsolati nehézségekben. És végül a harmadik, a negyedik isteni alapelv, ami szorosan kapcsolódik az eddig elmondottakhoz. Ne add fel! Ne add fel! Ne add fel! Mert tudom, hogy vannak olyan nehézségek, amik annyira elcsigázzák az embert, hogy időnként már-már némelyek azt fontolgatják, hogy nem is éri meg Istent követni. Nem éri meg odaszánni az életünket az ő követésére, mert ha rendezni próbálom, ha nem halogatom, ha proaktív vagyok, ha Isten igazságait keresem, abból nekem csak gondom van. Jobb lenne inkább bezárni a problémát, eltaposni a problémát, negligálni a problémát, bármi jobb lenne, mint Isten gondolkodás módját követni. De drága testvérem, barátaim, ne add fel! Mert Isten tudja, hogy miben vagy. És tudja, hogy egyedül az ő igazságai vezetnek célra. Az összes többi hosszú távon halálos a kapcsolatokra nézve. Mózes második könyvében, a harmadik rész hetedik versében ezt olvassuk. Az Úr pedig azt mondta Mózesnek. Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Nem csak Izrael népének a nyomorúságát ismerte az Úr, nem csak az ő fájdalmaikat vagy szenvedésüket, hanem a tiedet is. Ismeri a fájdalmadat. Tudja, hogy fáj, hogy nehéz. De azért adja eléd az ő alapelveit és igazságait, mert ismeri a fájdalmadat, és meg akar szabadítani téged is. Ahogyan a népét megszabadította, meg akar szabadítani téged is a nyomorúságból, de ne add fel! És tudod, hogy miért ne add fel? Mert hogyha Isten igazságai helyett a sajátod szerint mész, ahogy azt a te ösztönöd, érzéked, tudásod, tapasztalataid diktálják, akkor lehet, hogy a te igazságod nyer. De tudod, egy kapcsolati nehézségben, ahol két ember vagy felek állnak egymással szemben, ott, hogyha nem Isten igazsága érvényesül, akkor mindenki veszít. Hiába érzed úgy, hogy most jól megmondtam, nekem van igazam, akkor is, dafke, nekem van igazam. De hogyha eljutsz eddig a pontig, hogy nekem van igazam, akkor nem a te igazságod fog érvényesülni, mert csak úgy látszik, a valóság az, hogy mindenki veszít, hogyha te feladod, és nem Isten igazsága érvényesül. Gyorsan foglaljuk akkor össze. Miért olyan nehezek tehát az emberi kapcsolataink? Azért, mert a veszekedéseink nem Isten trónja előtt zajlanak, mert Isten trónja előtt üvegtenger terül el, vagyis bármilyen vihar lecsendesedik. Ezért, ha tudod, hogy kihez tartozol, és tudod, hogy mit tett érted, azt is tudni fogod, hogy mit kell tenned. Már csak az a kérdés, hogy ragaszkodsz-e Isten igazságaihoz, és 4 alapelvet soroltam fel, úgy, mint ne halogasd a rendezést, légy proaktív, keresd Isten igazságait a sajátjait helyett, és végül ne add fel. És jöjjön az utolsó 3 gondolat, tehát gondolatok elvitelre. Vizsgáld meg otthon délután vagy a következő csendességedben ezt a 3 kérdést. Ki az, aki először eszedbe jut, ha a konfliktusok rendezéséről van szó? Nem véletlen, valószínűleg dolgod van vele kapcsolatban. 2. Ha a konfliktusod, amire gondolsz, Isten trónja előtt zajlana, min változtatnál? Min változtatnál, hogyha Isten most megállna melletted abban a konfliktus helyzetben, amire gondoltál? És végül 3. Melyik bibliai igazságot kezded el jövő héttől beépíteni az életedbe? Válasz ki a 4 alapelv közül egyet, és indulj el benne holnaptól kezdve. Amen.